Szeretettel köszöntelek itt Dömösön, ahol meglátogathattalak téged az otthonodban. Egy pár szót már váltottunk arról, hogy nem most volt az, amikor ez a ház épült, és amikor elkezdtetek ehhez a helyhez kötődni, mert már több mint 100 éve. Úgyhogy igazi őslakosok vagytok itt Dömösön. A kedves hallgatóknak mondanám csak, hogy én úgy keveredtem ide, hogy az egyházközségünk egy kedves és osztopos tagja hallgatta a Nő az Erő című riportokat, és azt mondta, hogy én tudom, hogy neked kihez kell elmenned, és akkor megadta a telefonszámodat, és köszönöm szépen, hogy ilyen nyitottan rögtön igent mondtál rá.
Szívesen.
Szeretnélek megkérdezni, hogy egy kicsit a gyerekkorodról és az ifjúkorodról mesélj. Mi volt neked abban meghatározó? Akár az örömök, a nehézségek, egyáltalán ahogy visszaemlékszel rá. Milyen volt gyereknek lenned?
Én azt hiszem, hogy az emberek többsége szívesen gondol vissza a gyermekkorára. Ezzel én is így vagyok. Örömmel töltött el az, hogy sokat lehettem együtt a szüleimmel, a nagyszüleimmel, együtt is laktunk. Az unokatestvérekkel is együtt laktunk, tehát így a nagy családnak az élménye meg volt, noha nincs testvérem. Budapesten laktunk, a Rádai utcában, és a nyarakat itt töltöttük mindig Dömösen. Sokszor eljöttünk télen is, ami hát elég különleges élmény volt, főként ugye a pesti léthez képest, mert hát azért itten még nagy hó volt, lehetett szánkózni, meg minden egyéb téli örömeket élvezni.
Tehát akkor ez egy nyaraló volt, és akkor a ez nagy család apraja, nagyja használta ezt télen-nyáron.
Igen, 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 ez így volt. Én azt nagyon szerettem gyerekkoromban is, hogy a szüleim elég aktív életet éltek. Sok barátjuk volt, sokat jártunk színházba, koncertre, előadásokra, és amikor apuhoz jöttek régész, történész, múzeumigazgató barátai, akkor mindig nagyon érdekes beszélgetések voltak, és én ott mindig füleltem, hogy milyen okosakat mondanak. Aztán, amikor nagyobb lettem, akkor kezdtem elég sokat sportolni.
És mit?
Hát jártunk rendszeresen úszni, jártam teniszezni, és lovagolni. Ami, hát itt nagyon kézenfekvő volt, mert itt Dömös határában van most már évtizedek óta egy lovarda.
Uh-huh. Ahogy jövünk és... be a faluba balra, amit látok az út szélén?
Igen, uh-huh. Igen, igen.
És ott kezdtem
lovagolni, és hát akkor minden nyáron rendszeresen sokat mentünk, hát szinte minden nap. És az akkor így nagyon jó volt, ott volt egy remek kis fiatal társaság, és mi nagyon szerettük az állatokat, ez hozzátartozott, hogy azért kellett a lovakat csutakolni, meg nyergelni, meg minden, szóval nem csak ilyen úri huncutság volt, hanem tényleg egy ilyen természetközeli dolog, és hát mentünk lóháton a Dunaparton, meg az erdőbe, hát szóval ez szép élmény volt.
Hány éves voltál?
Hát olyan körülbelül 10 éves koromtól kezdve, és hát az életem egyik nagy fordulata is a lovagláshoz kötődik, mert ért egy lovas baleset.
Mi történt?
Hát egyszer egy ló megugrott, amelyiknek a hátán ültem, és leestem, és csigolya sérülésem lett. Azóta vagyok tolókocsiban. Akkor 17 konkrét? Éves voltam.
Aha, tehát 17 évesen, ahogy rosszul estél?
Hát rosszul estem le, igen. És... mert a lovaglásnál az ember sokszor leesik, hát egyszer rosszul estem le, és hát sajnos ez lett a következménye.
Melyik csigolya?
Ez a 4-es-5-ös háti csigolya, és ennek következtében hát a lábam levénult, és járni nem tudok. De hát másfelől, szóval akkor éveket töltöttem kórházban utána, hát 6 évet
a Miskolci... 17 éves korod óta 6 évet igen, kórházban?
Igen. A Miskolci Szentpéteri Kapui Kórházban ott volt egy remek főorvos, aki nagyon támogatta azt, hogy akik hónapokat, éveket töltenek az osztályon, azok tanuljanak is. Úgyhogy én ott azért ugyanúgy folytattam a gimnáziumot magántanulóként.
És akkor a kórházban is érettségiztél?
Igen, részint a kórházban, részint pedig itthon. Hát ezt elsősorban persze a gimnáziumomnak köszönhetem, a Patrona Hungáriéba jártam, és hát a tanárok és az igazgató úr, akkor még Papp László igazgató volt, és ők eljöttek hozzám Miskolcra. A főorvos úr átadta az ő szobáját, és ott folyt az osztályvizsgám. Az érettségim pedig itt, ebben a Dömösi házban eljöttek ide is, és akkor itt érettségiztem. Mert akkor ez még a hát ez még 2 évvel volt a balesetem után, illetve hát nem is egész annyival, csak másféllel, és nehezen tudtam mozogni, közlekedni, úgyhogy ezt
személyre szabták akkor az oktatásodat, és nagyon
igen.
kedvesek voltak, hogy
igen,
ezt megoldották.
És segítettek. Úgyhogy hát ez azért nekem nagy élmény volt, hogy tényleg emberközelien hozzá tudnak állni, szóval semmilyen nagyon bürokratikus dolog nem volt, hogy ezt nem lehet, meg így, meg úgy, megoldották.
És mi történt 6 évig a kórházban? Mi tartott ennyi ideig? Ez egy nagyon laikus hozzáállás, tudom, csak úgy kíváncsi vagyok, hogy 6 éven keresztül ott...
Nézd, hát ugye ilyenkor az első feladat az életben maradás, hogyha egy súlyos baleset van. Hát aztán utána pedig a gyógytorna,
életveszélyben voltál? Fönnállt annak is a veszélye,
hát,
hogy esetleg nem élet túl?
Akkor igen, rossz állapotba kerültem, és hát kezdetben annyira talán is voltam gyengülve, hogy a kezem sem mozgott jól. Tehát például a nővérhívó csengőt nem tudtam megnyomni, meg ilyesmi.
Azóta, hogy felépültél ebből?
Igen, persze.
A kezed azt igen, tökéletesen
igen,
használható.
Igen, az tökéletesen használható.
Hol igen. van a határ, amit már
hát
nem érzel?
Igen, körülbelül úgy igen, deréktől lefelé. De ez azért nagyon érdekes, mert akkoriban sokszor mondták, hogy hát készüljek rá, hogy azért ahogy múlnak az évek, ugye most még fiatal vagyok, de hogy ez az állapot, ez rosszabb lesz. Hát én inkább azt tapasztaltam, hogy jobb lett. Aha. Szóval az ember, ahogy dolgokat megtapasztal saját magán, hogy mit lehet könnyebbé tenni, meg mit, meg hogy. És valóban javult az állapotom sok tekintetben. Sőt, egészen odáig eljutottam, hogy például egész jól tudok úszni. Hát én nem azt mondom, hogy
csak
olyan erős lábtempókkal, valamennyit a lábam is mozog. Hát vízbe könnyebb.
Vízben.
Hát aztán volt itt Dömösön évtizedekig egy nagyon helyes hölgy, aki a gyógytornászom volt. Vele intenzíven tornáztunk, akkor még 4 kézlábazni is tudtam. 4 kézláb járni itten a szőnyegen. Azért, ha az emberben van valami fajta motiváció, hogy én azért úgy karba akarom tartani magam, és amit lehet kihozni az állapotból, az azért sokat segít. És hát főként, hogyha van egy segítő és szerető környezet.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy egy ilyen szép fiatal lányként egy kórházba bezárva évekig, mi az, ami segített? Ezek szerint nyilván, ahogy így már elhangzott, a tanárok, az oktatási szervek részéről volt egy nagyfokú segítőkészség. És
igen.
mi volt még az, amitől te ennyire kiegyensúlyozott és hát boldog nőként tudtál tovább élni?
Hát nézd, amikor az embernek ilyen nagy sorsfordulói jönnek, akkor azt hiszem, hogy először is az ember nem tud nagyon úgy előre gondolni, hanem a pillanatnyi problémák megoldása az a fontos. És lassacskán, amikor láttam ott a betegtársakat, és hallottam, hogy ő is itt van, hát ő már 10 éve van kerekesszékben, az meg már 20 éve, akkor úgy lassacskán úgy kialakult, az úgy nem kellett elmagyarázni, hogy ennek mik a következményei, mert az úgy a többiekből úgy kiderült, a többiek sorsából. Minden esetre nagyon sokat számított, hogy a családom szeretettel állt mellettem mindig. Édesanyám nagyon sokat jött Miskolcra, hát ugye ők Pesten laktak, és én azért is kerültem Miskolcra, mert Pesten, ahol megoperáltak ott az amerikai úti idegsebészeten, ott azt mondták, hogy ha nem ragaszkodom annyira Budapesthez, akkor menjek oda, mert ott van ez a Barabás főorvos, aki remekül vezeti az osztályt, és ott nagyon jó a gyógytorna, több az esély nem csak a testi gyógyulásra, hanem lelkileg is. És ez valóban így volt, egész ilyen szanatórium jellegű volt. Például, hogyha valaki olvasott, akkor nem szóltak, hogy villanyoltás van, és akkor mostan nyugovóra kell térni. Szóval azt minden esetre támogatták, hogy az ember próbáljon lelkileg művelődésben fejlődni.
Hányat írunk, amikor ezek az évek voltak?
Hát 1971-ben történt a balesetem, és 77-ig voltam a kórházban. Egy érdekes időszak volt, már úgy értve, hogy a mai fiatalok számára például visszatekinteni, hogy hát a kórházban még akkor nem is volt tévé. Talán egy volt valahol valami társalgóba, de négy ágyas kórteremben, ott beszélgettünk, énekeltünk, népdalokat, ilyesmiket. Szóval,
olvastatok?
Olvastunk, tanultunk.
Ez valószínűleg tényleg elképzelhetetlen a mai generációnak, hogy ez épp ésszel hogy lehet túlélni, miközben szerintem pont ezért.
Ez, hogy ezek az emberi kapcsolatok, igen, ezek azért segítettek.
Van olyan, aki ezekből a miskolci évekből neked a mai napig jó barátod? Tehát ami ott köttetett barátság, és megmaradt? Egy ilyen sorsközösség?
Van egy-két ember, de sajnos... Hát ugye, ahogy telnek az évek, aki ott volt, ez a bizonyos főorvos, a gyógytornászom, aki volt, hát ők már nem élnek. De hát a mai napig szeretettel gondolok arra a közösségre, ottan az ápolónők is nagyon családias volt a hangulatna. Tudták, hogy aki messziről jött, mondjuk én ugye Pestről, és jött valaki rokon, barát, ismerős, akkor is beengedték, ha nem volt látogatási idő. Uh-huh. Ezeket nem vették olyan nagyon szigorúan, éppen azért, hogy aki hónapokat tölt ott, annak azért megkönnyítsék az életét.
És akkor letelt ez a 6 év kvázi szanatórium.
Igen.
Hogy folytatódott aztán? Akkor te megtanultál kerekesszékben jönni-menni, használni.
Igen,
és
közben
akkor
megtanultam autót vezetni.
Na hát.
Akkor még a Trabant Hikomat divatozott, és azzal tanultam meg vezetni. Az nagyon jó volt, és akkor közben felvételiztem az egyetemre, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre, először csak magyar szakra, mert akkor még csak egy szakot tudtam vállalni, mert akkor még kórházban voltam, és azt levelezőn kezdtem, és utána, amikor már nem kellett a kórházba annyi időt töltenem, akkor mentem át nappalira, és akkor utána még felvettem hozzá a művészettörténetet, és akkor végül magyar művészettörténet szakon végeztem. Hát az is nagyon jó volt, és talán sokan úgy gondolják, vagy legalábbis egy kívülálló, hogyha meglát valamilyen fogyatékkal élő embert, akkor azt gondolja, hogy hú, az milyen nehéz lehet, vagy milyen szörnyű. Hát persze, vannak nehézségek, én ezt nem is vitatom, de szóval azért, ha az ember akarja, és elég nyitott, akkor mindenre talál megoldást. Uh-huh. Hát szóval, amikor én jártam az egyetemre, az még ott a régi Piarista épületben volt.
Én is ott kezdtem
volt.
Még.
Igen?
Igen, igen.
Na most, hát egy régi épület, sokszor volt, hogy elromlott a lift. És mondjuk az előadások a 3. emeleten voltak, de hát ott jött az a rengeteg fiatal, jöttek a fiúk, rögtön fölkaptak, fölvittek. Szóval nem okozott gondot. Mindig kaptam valahogy segítő gondolatokat. Mert ugye itt szó volt már a család szeretetéről, meg barátokról, meg sok mindenről, ami segítette az én életemet. De hát végül is mindennek az alapja, azért persze az Isten hit volt, az a gondolat, hogy a hívőnek minden javára válik. Szóval, hogyha úgy veszed, hogy ez nem valami fajta Isten büntetése, hanem az, hogy én ezt kaptam, és hogyha van hitem, és elfogadom azt, hogy ennek is megvan a maga értelme, akkor az egésznek mindjárt más a vetülete.
Pont most volt a minap Brenner Jánosról egy kis elmélkedés, amit pont nekem volt szerencsém felolvasni, és ő neki volt a papá szentelésének ez a jelmondata, uh-huh, hogy az Istenben hívőknek minden, de minden a javára válik. Ez nagyon mélyen érintett, hogy valaki... Igen. Aki aztán utóbb ugye nyilván nem tudhatta, hogy egy-két, igen, évre rá agyonverik, és hogy olyan szép, hogy most egy pár napon belül te is mondod, hogy a hit is mennyit segített.
Voltak érdekes fordulatok. Ott a Miskolci kórházban egyszer felbukkant egy férfiú, és mondta, hogy ő jóga oktató.
Akkor, amikor ott voltál?
Igen.
Már
igen.
Akkor?
Már akkor. Nyitottak voltak a gyógytornászok, és mondták, hogy a jogának nem az eszme rendszerével akarnak foglalkozni, meg ezekkel az elvont ilyen indiai filozófiákkal, de hogy például a légző gyakorlatok azok mennyire fontosak, meg uh-huh, ilyesmi. Az egyik előadás után ez az oktató adott nekem egy magyar nyelvű kazettát, az ő magyar nyelvű, mert ő egy olasz férfiú volt különben, hogy hallgassam meg, mert ezen vannak ilyen meditációk, meg gyakorlatokat vezetnek rajta. És abban volt egy ilyen gondolat, hogy próbáld a téged ért sorscsapásokat jellemedet formáló erővé alakítani. És akkor engem ez is nagyon megragadott.
Mert ez tulajdonképpen ugyanez?
Hát ez egy tulajdonképpen másik oldalról ugyanez. Igen. Hogy tulajdonképpen mi az egy ilyen állapotban, ami engem mégis mondjuk lelkileg erőre tud vinni, vagy a jellememet tudja erősíteni. És hát egyszerre csak rájöttem, hogy hát végül is rengeteg minden. Mert az ember megtanulja a türelmet, az alkalmazkodást, hogy tudjon másoktól elfogadni segítséget, tudjon másoktól kérni segítséget, az akaraterőt, a kitartást, azt, hogy az ember megtanulja azt, hogy soha ne unatkozzon, mindig találjon valami értelmet az idejének. És amikor éppen úgy van, hogy nincs tennivalóm, bár ez ritkán fordul elő, akkor rögtön elkezdek imádkozni, vagy meditálni, vagy szeretettel gondolni másokra, családtagjaimra, vagy azon gondolkodni már előre, hogy mit tudnék nekik segíteni, vagy mondjuk valamilyen ünnepre, mivel tudnám őket meglepni. Szóval feltétlenül jó dolgokra kell gondolni, én abban hiszek. Mert a rossz dolgok, azok valahogy leszívják az ember energiáját, elveszik a kedvét.
Az nem segíti a gyógyulást, az, se a testét, se a
az nem segít semmit, úgyhogy a híreket is általában egy nap egyszer meghallgatjuk, hogy mégis tudjuk, hogy mi van a világban, de szóval abban azért nem kell nagyon elmerülni a rémségekbe.
Hogy jött a szerelem aztán? Mert hogy tudom, hogy hát, van egy igen. gyermeketek, és itt ül a férjed is. Hogy igen. történt az ismerkedés?
Hát, ez tulajdonképpen irodalmi kapcsolatokkal alakult ki. Történetesen május 30-án van Balassa Bálint halálának az évfordulója. És ő Esztergomban halt meg a törökök ellen vívott csatában. És férjem, Elkecskés András, aki régi zenei együttest vezet, és egyébként pedig landművész, ők készültek egy balassi műsorra. Aznap ott Esztergomban előadták a Szép Magyar Komédiát úgy, hogy gimnazisták játszották a szerepeket, és az Andrásék korabeli zenét játszottak hozzá. És hát ilyen családi kapcsolatok révén eljöttek ide hozzánk Dömösre, mert az egyik nagybátyja, ő benne volt Dömös és a Dunakanyar kulturális életében, és ott szervező volt, és akkor együtt eljöttek, amikor mentek Esztergomba, bejöttek hozzánk, mi Andrással úgy ismerkedtünk meg. És akkor elhívtak az előadásra, hát az nagyon tetszett, nagyon érdekes volt, addig én sok reneszánsz zenét azért nem hallottam.
Mi a neve a régi zenei együttes?
Kecskés együttes. Kecskés együttes. Aha.
Országunknak neked.
És aztán úgy lassan kialakult köztünk barátság, szerelem, aztán összeházasodtunk. Jövőre leszünk 40 éves házasok, és nagy boldog asszony, amikor augusztus 15-én esküdtünk.
Itt Dömösen,
igen. Aztán született egy fiunk, hát sajnos csak egy, de hát ennek is nagyon örülünk.
Nehéz volt kerekesszékben kihordani? Ez egy nehezebb kihívást jelent, vagy nem?
Nem. Szerintem semmi olyan nagy nehézség nem volt, de az olyan érdekes azért, hogy egy ilyen pici baba is már mennyire érzi valahogyan, hogy neki mibe kell segíteni. Hogy amikor pár hónapos volt, és a kiságyba ugye a falhoz behömbörödött, és nehezen értem el, akkor már úgy igyekezett, úgy csúszni, mászni, hogy közelebb jöjjön hozzám.
Ez igen. Milyen szép.
Igen. És te úgy megtanulta, hogy amikor már kezdett járkálni, hogy fölépett a tolókocsi lábtartójára, és akkor onnan könnyebben tudtam fölemelni. Sokat játszottunk, lakáson belül labdáztunk, meg olyanokat. Hát ugye én nem tudtam vele játszótérre menni, de azért mindig kitaláltunk valamit, és nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk. De és olyan aranyos volt ilyen 5-6 évesen, amikor én ide hazaértem autóval, vagy hát Szentlendvére, mert ugye ott laktunk, és akkor jött, és még alig érte föl a tolókocsinak a felső fogantyúját, de már tolta oda, és mondta, hogy várjál, Auszika, jövök már, és hozom a tolókocsit. Uh-huh. És úgy nevettünk rajta. De szóval ő ebben nőtt bele, hogy ez számára természetes, és segíteni kell.
Megmaradt ez a segítőkészsége?
Igen, megmaradt.
Mi lett ebből a kicsi fiúból?
Hát a kicsi fiú fölvett egy művész nevet, ő is Kobzosnak indult, és ő Kobza Vajk, és most ugyan inkább udon játszik.
Udon?
Ud, igen, ez egy arab pengetős hangszer, a lampnak az egyik fajtája. És,
tehát akkor valamennyire az apai hagyományokat
igen,
folytatja,
igen.
Csak egy kicsit is, formálja.
Neki is van egy triója, és adnak ki CD-ket, ő is zenél. Aztán mi együtt dolgoztunk a Vajkal sokáig az antikváriumban. Tudni, amikor Szentendrén laktunk, akkor 1990-ben nyitottunk egy antikváriumot, ami nekem bizonyos értelemben szakmámba vágott, mert magyar szakon ugye végeztem irodalom, meg hát azért a művészettörténet is, ugye hát így a metszetek, kéziratok, ilyesmik, szóval az úgy
feküdt neked
adódott, igen, és a családból sok könyvet örököltem. Nagyapám is jogász volt, az ő öccse volt egy bizonyos Pastinszky János, aki az első török-magyar szótárt szerkesztette még 1922-ben, és a Kemal Atatürkkel jó barátságban volt, és szóval egy elég érdekes család volt ilyen tekintetben, egy csomó ilyen
kulturális forgatag.
Igen, igen. És hát voltak olyan könyvek, amik megvoltak 2-3 példányban is, mert innen is volt a családból, meg onnan is, és akkor hát úgy gondoltuk, hogy azt mi mind nem akarjuk, és nem is tudjuk megtartani, és akkor nyitottunk egy antikváriumot.
Hogy ment az antikvárium? Úgy üzletileg. Tehát volt kereslet?
Jól, igen. 90-ben kezdtük a Szentendrei házunkban, és ezt majdnem 30 évig folytattuk. Szerveztünk 35 könyvárverést Budapesten, antik könyvekkel, kéziratokkal, térképekkel, metszeteket, ahogy ez lenni szokott. Könyvgyűjtőkkel jó kapcsolatban voltunk.
Szeretted.
Én nagyon, nagyon élveztem és szerettem. Tanárok, diákok bejöttek nézegetni, és akkor ott azért el is beszélgettünk, hogy ezt keresnek, azt, meg mindenféléről beszélgettünk ott irodalomról. Hát manapság ugye, hogy van a internetről letölthető könyvek, meg az e-book, vagy e-book, szóval egész mások a szokások, meg hát rengeteg könyvet digitalizáltak, ami egyrészt persze jó, mert könnyen hozzáférhető, kis helyen elfér, de hát másfelől meg, hát szóval az egy CD, ez az vagy ilyen, egy DVD, igen. Az nem egy könyv.
Igen, igen.
Úgyhogy vissza is esett azért a forgalma a könyveknek. Meg hát, ahogy telik az idő, most már én is jobban örülök, hogy itthon tudok lenni, és az Andrásnak a különböző készülő könyveit gondozzuk, lektoráljuk. Hát szóval mondjuk vannak feladatok, meg hát azért háztartást vezetek,
látom, minden úgy lett kialakítva, hogy itt abszolút önállóan mindent tudsz
igen,
csinálni.
Szinte mindent, és nagyon jó érzés az embernek, hogyha úgy érzi, hogy nincs annyira rászorulva mások segítségére. Hát van, aki segít olyan dolgokban, amiket végképp nem tudok megcsinálni.
Vezetsz még?
Pillanatnyilag nem vezetek, de egyébként évtizedeken keresztül vezettem, és nagyon élveztem, és most szeretnék megint egy olyan autót, amit majd fogok tudni vezetni. Eddig is úgy volt, hogy a féket, gázt kézzel tudtam irányítani, de most egy olyan autót szeretnék, és már ki is néztem, hogy ilyen létezik a világon, hogy tolókocsival együtt lehet egy rámpán fölmenni az autóba, és oda menni a vezetőülés helyére, aha, és onnan vezetni. És azt akkor nem kell átülni, mert az már nehéz egyedül kibeszállni az aha, autóba. Aha. Főként télen, vastag ruhákba, hidegbe, aha, az nem könnyű.
De hogy akkor van ilyen, láttad?
Igen, ilyen van. Már utána is érdeklődtem. Állítólag sajnos Magyarországon nem foglalkozik ezzel cég, de Ausztriában, Németországban lehet, hát most már próbáltam így barátokat is mozgósítani, hogy tudnának ebbe segíteni, mert hát szóval ezt azért szervezni kell.
A mobilitáshoz azért ez nagyon jól jönne.
Hát szóval az önállóság, hogy egyedül be tudok szállni az autóba, és el tudok menni akár vásárolni, akár el tudok menni meglátogatni a 2,5 éves kis unokámat.
Jaj, hogy már nagymama vagy.
Már igen, van egy unokám is, és nagyon édes. Hát szóval igen, ezek fontos dolgok, és nagyon jók lennének, és remélem, hogy sikerül.
Fantasztikus az tényleg, hogy az életszeretet és a derű az tényleg hogy tud így összpontosulni, miközben az ember azt gondolná, hogy akár egy ilyen drámai sorscsapás ketté töri az ember összes álmát, és akkor megpusztul a depresszióban, vagy felvágja az ereit. Szóval tényleg nagyon-nagyon jó, hogy ilyen életekről is hallok. Milyen az Istennel a kapcsolatod? Hogy szoktál imádkozni, ha tudsz erről, vagy lehet erről beszélni?
Lehet, persze. Nézd, hát én is hívő családban nőttem föl, persze, András is, és mi, amikor Szentendrén laktunk, akkor hát az nekünk nagyon szerencsés volt, mert a közvetlen szomszédságunkban volt a Péter Pál templom, és könnyű volt oda átjárni. És hát akkor elég tevékenyen részt vettünk, jártunk ilyen fiatal házasok hittanórája, meg házas hétvégére, meg zarándoklatokra, Medjugorjéba, meg mindenfelé. Én egy ideig a karizmatikus mozgalomban is részt vettem, bejártam Pestre, még ottan a Katona István, meg a Kemenes Gábor atya szervezte ezeket. Ezek azért mind segítettek abban, hogy egy ilyen élő Isten kapcsolat legyen. Hát ezek a Szentlélek szemináriumok is sokat segítettek. Mostanában valahogy nem annyira a kötött imákat szeretem mondani, hanem inkább ilyen belső beszélgetéseket folytatni, vagy elcsendesedést. Manapság divat a meditáció, szóval ez kicsit arra hajlik, de azért nem meditáció, mert végül is valakihez szól. Tehát nem csak úgy önmagában elmélkedem, hanem megpróbálok válaszokat kapni az Úrtól. És nagyon sokszor megéltem már azt, hogy kapok indítatást, vagy vezettetést. Nekem egyáltalában nincs kétségem afelől, hogy valóban van egy kozmikus erő, ami az Isten, és amelyik egy személyes Isten, amelyikkel lehet kapcsolatot tartani. Én azt gondolom, hogy a hit valóban nagyon sokban segít. Na most azt szokták mondani, hogy hát, hogy a hit nagy kapaszkodó. Igen, de én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert igazából nem is az benne a lényeg, legalábbis számomra, hogy legyen mibe kapaszkodni, hanem inkább az, hogy megélni azt a szeretetet, hogy én kaptam az életet ajándékba, és kaptam bele végül is nagyon sok gyönyörűséget. És én nem is értem, hogy azok az emberek, akiknek üres az élete, úgymond, tehát akik magányosak, hogy nem tudják kitölteni. Pedig hát A művészetek, például egy csodálatos zene, vagy a festészet, vagy szép verseket olvasni, én ebben is hiszek, hogyha az ember éppen lelkileg instabil állapotban van, vagy rájön egy ilyen szomorúság valamiért, vagy egy kicsit hullámvölgybe van, akkor az ember szép verseket olvas, és az olyan erőt tud adni, és úgy fel tud emelni.
Ez így van. Kaptunk egy fényképet, ez mi ez a tabló?
Ez a Hittudományi Akadémia, jártunk a teológiára, mind a ketten, a férjemmel. Egyszerre jártunk, akkor már házasok voltunk. Szóval a teológia is egy szép élmény is volt, jó társaság, a szentendrei baráti körből is jártak oda egy páran, és hát azért sok mindent megtanultunk, segített elmélyíteni dolgokat.
Szóval sok szinten volt jelen az életedben a hit ezek szerint.
Igen. Szóval egyrészt így intézményesen, hogy a Patrona Hungariae Gimnázium, a teológia, a különböző ilyen egyházi közösségek. Szentendrén is nagyon, nagyon intenzív egyházi élet van, és abban is szívesen részt vettünk. Hát aztán sajnos, amikor én már kezdtem kicsit nehezebben mozogni, akkor úgy lassan elmaradoztunk, mert volt, hogy nem tudtam menni, meg hát Andráséknak volt sokszor a sok fellépés, utaztak, amikor az együttesnek volt a fénykora, akkor nagyon kevés szabadidő volt. Hát az együttessel nagyon régóta együttműködik, és az együttes tagja Pálmai Árpád, aki tanár, karvezető, énekes, orgonista, és hát ezeknek a különböző zarándok vonatoknak a zenei vezetője, és hát nagyon szépeket énekel, és a legelső hangfelvétele az Andrásékkal volt, még gyerek hangon, a Boldogasszony anyánknak az egyik ilyen régi népi változatát énekelte.
Mi a legnagyobb kihívás most az életedben?
Hát, nézd, van ugye a fizikai sík, és van a lelki. A fizikai síkon, hát az elmúlt időszakomat megnehezítette egy elég súlyos betegség, de hát hála Istennek én úgy érzem, hogy teljesen gyógyuló félben vagyok, vagy már mondjuk meg is gyógyultam. A közérzetem teljesen jó, a leleteim is egyre jobbak, és én úgy gondolom, hogy kapok még az Úrtól egy pár évet. De most ez fizikailag azért feladat, mert hát azért oda kell figyelni dolgokra, meg egy kicsit többet mozogni, tornázni, csinálni mindenféle légzést, meg egyéb gyakorlatokat, amiket hát egy kicsit úgy elhanyagoltam az utóbbi időbe, mert ugye amikor az embernek semmi se fáj, meg nincs semmi baja, akkor azt hiszi, hogy ezt úgy félváról lehet venni, de remélem, hogy ez rendben lesz. Lelkileg én azt hiszem, hogy ebben a mostani időszakban az a legfontosabb, hogy valahogy egyensúlyban maradjon az ember, és a saját hitéből és a szeretetéből tudja másoknak is adni. Mert olyan sok félelemben levő embert látok mostanában. Lehet, hogy ez a vírus, meg ez a járvány miatt is, meg egyáltalán az egész társadalmi légkör, ez a sok bizonytalanság, a kereszténység elleni támadások. Szóval sok ember van, aki azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy már nem vagyok fiatal, mert ebbe a világba, hú, mi lesz itt évek, évtizedek múlva, na hát abban már nem is jó belegondolni. Aha. Én azt gondolom, hogy a világban mindig voltak nehézségek, és minden korban gondolták ezt az emberek. Szóval, hogyha visszagondolok arra, hogy olyan tizenéves koromban apám, meg az egyik nagyanyám főként igen konzervatív volt, és hát mindig mondogatták, hogy ezek a mai fiatalok, hogy farmer nadrágban járnak, meg így, meg a beat zenét hallgatják, hát ezekből már nem lesz rendes magyar ember, meg már egyáltalán már hova lesz a világ. És azért mégis fölnőttünk, és azért mégis elég rendes emberek vagyunk, gondolom én. Szóval én azt hiszem, hogy nem szabad reménytelennek lenni, hanem sokkal inkább nekünk arra kellene gondolni, hogy minden embernek is, és én azt gondolom, hogy minden nemzetnek is megvan a maga küldetése. És a magyarságnak is ez a csodálatos ősi kultúrája. Ezek a szép zenék, a népdalok, a népmesék, a költészetünk, az építészetünk, hát annyi minden van, ami egy bizonyos fajta világszemléletet hordoz. És kellene, hogy tudatában legyünk, hogy büszkék legyünk rá, és higgyünk abba, hogy ezt tovább lehet adni, és ez segít nekünk is, hogy tovább éljünk,
és a magyarság derüláton is. Nézzünk derüláton, a jövőben.
Így van, jó érzéssel, és jókedvűen, és egymást segítve, mert szóval a félelem, az állandó aggodalom, a másokra való rosszat mondás, a kritizálás, az nagyon lehúzza az embert. És ez senkinek nem jó, nem csak annak, akire irányul esetleg, hanem az ember saját magának sem tesz jót vele. Én ebben egész biztos vagyok. Úgyhogy a hit és a szeretet az a két annyira fontos dolog a mostani helyzetben, hogy az embernek a lelki egyensúlya megmaradjon. És ugye tekintve, hogy a test és a lélek az egy egység, azzal a testi egészségünket is tudjuk segíteni. Én ebben hiszek.
Köszönöm szépen.
Krisztina házában vendégeskedni, és ennek a hihetetlenül pozitív kisugárzású asszonynak a társaságában ücsörögni több volt, mint felüdülés. Mikor megtudtam, hogy egy olyan emberrel fogok beszélgetni, aki 17 éves kora óta egy lovasbaleset következtében kerekesszékben tölti az életét, hát sok mindenre felkészültem. Egy fiatal, ígéretes élet kezdetén örökre elveszíteni az önálló mozgás lehetőségét, az önállóságnak azt a fokát, ami legtöbbünknek természetes. Mennyi oka lehetne pedig keseregni? Be nem váltott álmok, maradandó fájdalmak vagy elvett lehetőségek miatt ehhez képest nem gondoltam volna, hogy feltöltődve, optimistán, mosolyogva búcsúzom majd a háziasszonytól. A dömösi kertben, az alma illatú teraszon, harapnivaló friss levegőn, két barátságos kutya sertepertért körülöttünk. Krisztina szavai nyomán kibontakozott előttem egy teljes élet. Egy boldog család, egy szívvel, lélekkel átitatott hivatás, barátok, közösségek, a hit mindvégig való megőrzése, a magyar kultúra iránti oldhatatlan lelkesedés, egy tartalmas hétköznapokból álló, unokájának örvendő, az életet derűvel szemlélő, élénken csillogó szemű mosolygós asszony sorsa. De jó, hogy így is lehet.
Nő az erő. Beke Csilla műsorát hallották.
Vállalj,
vállalj
veszélyt, ki nem kockáztat, langyos vízben él. Döntsél, erőt ad.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!